Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Érdekes emberekről szóló magazint hallják, és mai beszélgető társam Gerőjné Jó Katalin, aki a hivatását illetően úgy tudom, hogy tanítónő vagy tanárnő. Hadd jegyezzem meg itt a bevezetőben, hogy amikor én ezt a nevet megláttam, hogy Jó, erről nekem mindig az életem számára egy meghatározó személy neve jutott eszembe, dr. Jó Sándor. Nem tudom, hogy van valami kapcsolat kettőjük között?
Nem, nincs.
Nincs. Nagyon örülök annak, hogy elfogadta a kérésünket erre a beszélgetésre vonatkozóan, és azt kérném, hogy egy pár gondolatban beszéljen magáról, mutassa be saját magát, talán kezdhetjük valahol a gyerekkornál.
Óha! Akkor az hosszú lenne.
Nem baj, van időnk.
Inkább onnan, hogy amikor érettségiztem 1976-ban, képesítés nélkül kezdtem dolgozni, Baracskán ráadásul, egy kis falusi iskolában. Én nagyon sok mindent megtanultam a kollégáktól. Aztán később a Beninszky általános iskolába kerültem, Székesfehérvárra, ahol csodálatos éveket töltöttem. Aztán költözés miatt, mert a férjemnek megszűnt a munkahelye, és Veszprémbe helyezték át, ő katona. Így kerültünk ide, és a Bátor iskolában kezdtem dolgozni, ami számomra szintén nagyon-nagyon szép élmény volt, jó volt. Pár év után a Kék Madár személyközpontú programmal működő osztályba kerültem, ahol igazából én is kiteljesedhettem ugyanúgy, mint a gyerekek, mert ez a program lehetőséget ad arra, hogy mindenkiben felfedezzük azt a kincset, ami benne rejlik, mert mindenki valamiben tehetséges. Számomra ez nagyon meghatározó volt, a Kék Madár program. Gyerekkoromra azért így visszautalva, én nagyon-nagyon szerettem olvasni, fajtam a könyveket, és ezt az olvasás szeretetet, az irodalom iránt való érdeklődést, a művészet iránt való érdeklődést a tanítványaimnak is átadtam, úgy gondolom, hiszen ők is velem együtt sok-sok pályázaton indultak, és szépen szerepeltek. A legnagyobb ezzel kapcsolatosan az volt, hogy volt olyan könyv, amiben tanítványommal együtt szerepeltünk. Hát, röviden úgy gondolom, hogy így ennyi.
Hát, ha már ezt tetszett említeni, hogy röviden, én azt olvastam a bemutatkozásában, hogy 40 évig tanított egy általános iskolában, azért egy hivatásban ez nem kevés idő.
Hát nem. Igen, bizony, viszont azt csináltam, amit szerettem, és igazából ez nem munka volt, mert mindig úgy mentem el, hogy olyan helyre megyek, ahol én is jól érzem magam a gyerekekkel együtt, mert magyar tanítottam főleg, tanítottam más tantárgyat is, de annyira jó tanítványokkal áldott meg a sors, főleg így a pályám vége felé, hogy tényleg lobickoltam benne a gyerekekkel együtt, hogy milyen jó is a mesék világába elmerülni.
Sok pedagógus sokkal kevesebb idő után már megéli azt, hogy hát elege van a gyerekekből. Nemrégiben valakivel beszélgettem, azt mondta, hogy az iskolában csak két probléma van, az, hogy tanítani kell meg, hogy gyerekek vannak, de akkor ön ezt nem így élte meg.
Nem. És ráadásul rengeteg továbbképzésen is részt vettünk, mert a Kék Madár program az alternatív iskolákkal fölvette a kapcsolatot, és mindig újabb és újabb ismereteket szereztem, sőt, még nyugdíj előtt is elmentem a mesezene képzést megcsinálni, hogy még egy osztálynál kipróbálhassam, és tehát én folyamatosan képeztem is magam, és ezt a tudást a gyerekeknek átadtam, és megtanultunk együtt projektekben, kooperatívan dolgozni, tehát én nagyon-nagyon élveztem a pedagógusi szakmát, sőt, mióta itthon vagyok, nem hagytam fel ezzel, járok az iskolákba mesélni, vagy óvikba, meseórát tartani, tehát folyamatos kapcsolatban vagyok a gyerekekkel.
Ez érdekes gondolat, hogy meseóra. Ez arról szól, hogy elmond egy mesét, és utána beszélgetnek róla, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Hát ez nagyon változatos, mert itt is mindig kitaláltam újabb és újabb feladatokat a gyerekeknek. Van az úgynevezett papírszínház, volt, hogy azt meséltem. A gyerekek, mikor meghallgatták ezeket, akkor beszélgettünk róla, feladatok voltak, de ezek mind sokkal játékosabbak, mint amit órán ők azért csinálnak. Aztán volt ilyen interaktív is, hogy bekapcsolódtak, én voltam a fő idézőjelben mesemondó, mindig a szereplőket szép sorba jöttek oda hozzám, és tudták, hogy mit kell majd mondani, mert előtte egy picit átbeszéltük a mesét, és a végén egy mulatságos történet kerekedett, amit nagyon-nagyon élveztek. Aztán voltak, hogy különböző versenyfeladatokkal keltem meg ezeket az órákat, ismeretekkel, teljesen más, mint egy hagyományos magyar óra.
És kedves hallgatók, már is ott vagyunk, ahová igyekeztünk mai beszélgetésünkben, a mesék világába, de mielőtt oda még nagyobban, vagy még jobban belépnénk, előtte néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk Katalinnal a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Ismét szeretettel köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Gerőiné Jó Katalinnal beszélgetünk. Sok mindent elmondott már az életével kapcsolatban, és megérkeztünk a mesék különleges és bízvást mondhatom, hogy csodálatos világához. Miről szólt az első mese, amit megírt vagy elmondott, Katalin?
Az első mese egy pályázathoz kapcsolódott, és bátortalanul küldtem el, de nem lett díjazott maga a mese, de bekerült a válogatásba, az antológiába. Az volt a címe A Rubin Leány, és ez az a könyv például, ahol a tanítványom rajzolt ehhez a meséhez, és együtt kerültünk be ebbe a könyvbe. Mindig pályázatokra írok, és megkeresem azokat, aminek hozzám közel áll, azokat a témájú pályázatokat, és így nyertem el a 3 perces állatmeséknek a megírását is, szintén egy pályázat révén. Úgyhogy az első mesém, ez a Rubin Leány volt.
Egyébként majd erről a 3 perces állatmesékről szeretném, ha egy kicsit bővebben is beszélgetnénk, de ennyire azért még ne szaladjunk előre. Egyáltalában hogyan fogalmazódott meg Katalinban az, hogy meséket fog írni? Én értem, hogy pályázat, ez idáig rendben is van, de azért mégiscsak ott volt, gondolom, egy dédelgetett gondolat formájában.
Nagyon érdekes, mert ez csak így ripfrok jött. Volt egy nagyon meghatározó osztály az életemben, akik mindenre vevők voltak, kaphatók. Rengeteg projektet csináltunk, meseprojektet, és ők voltak, hogy így beszélgettünk, hogy miket olvasnak, milyen meséket, mit szeretnek, és volt benne olyan, amikor sorolták, hát, ami nekem nem tetszett itt tévében, ilyen rajzfilmek, ami csúnya rajzok, meg maga a történetek is olyan furcsák. És akkor határoztam el, hát akkor megpróbálok én egy olyat írni, amivel esetleg el tudom őket varázsolni, hogy mit szólnának egy olyan meséhez, ami nem véres, nem történik benne olyan csúnya dolog. És így született meg a Kis Hótündér, illetve a Cseresznye virág meséje. Ezek az első mesék, ami íródott, és ezek a legnépszerűbbek. Annyit elmondhatok róla, hogy a Cseresznye virág című mese, az bekerült az is olvasókönyvbe, második osztályos olvasókönyvbe. Aztán a Batyú Színház feldolgozta, és báb előadásként be is mutatta. Aztán nemrég olvastam őt bemondva, hogy Óbecsén egy drámaszakkör nyáron ezt választotta a Cseresznye virág meséjét, ezt dolgozták fel drámatábor keretében. Kis Hótündér, az pedig a szívem csücske, és ez egy igazi sikertörténet, úgy gondolom, mert határon innen és túl is nagyon népszerű. Eljutott Spanyolországba, Erdélybe, Szerbiába, Ausztriába, Szlovákiába, Szakramentóba, és azt jelenti, hogy fönt volt a neten, és rengetegen karácsonykor ezt, mint karácsonyi műsort mutatták be, erről kaptam videókat, képeket, és egyszer meghívtak Moson-Magyaróvárra, ahol 100 gyerekkel mutatták be. És akkor elhatároztam, hogy a Kis Hótündér című könyvet szeretném megjelentetni, ami aztán sikerült is 2019-ben Németh Tibolyar csodálatos rajzaival. Úgyhogy ez a 2 mese, amit szinte elsőként írtam, a legnépszerűbbek.
Néha az ember hajlamos azt gondolni, hogy a mese az nem egy komoly dolog. Aztán kiderül, hogy mégiscsak mind a fejlődés, mind pedig pedagógia tekintetében nagyon-nagyon sok lehetőség rejtőzik benne. Katalinnak mi a hitvallása azt illetően, hogy miért ír mesét, és mi ön szerint a jó mese? Ezt egy pár gondolatban, ha összefoglalná.
Ebben a digitalizált világban úgy gondolom, hogy nagyon szükség van a hagyományos mesemondásra, a mesékre, a gyerekeknek, hiszen az az esti összebújás, az esti mesénél például nagyon megerősítheti a szülő-gyermek kapcsolatát. Azt gondolom, hogy ezek a gyerekek, akik meséket hallgatnak, az intelligenciájukra is hat, fejleszti a szókincsüket, belső kép alatt kitárs sorolhatnám, és amikor leülnek és hallgatják a meséket, és látni a csillogó szemeket, annál nincs is jobb, szebb látvány. A meseírással kapcsolatosan annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy a szülők is merjenek fejből mesélni, tehát nem csak könyvekből lehet mesélni, és ezek a mesék, főleg én az unokáimnál tapasztaltam, hogy ahol ők a szereplők, azt aztán még jobban kedvelik. Fontosnak tartom mindenképp, hogy a világ más részein élő magyar gyerekek is megismerjék a mi kultúránkat, az irodalom képviselőit, akár a mostaniakat, vagy a régebbieket, és ez egy nyelvében élő nemzet, ugye tartjuk, és gyermekkorban lehet elérni szerintem azt, hogy kialakuljon az identitás tudatuk, illetve hogy az irodalomhoz, a mesékhez kötődjenek.
Kedves hallgatók, egy pár percig ismét zenét hallgatunk, és utána, ahogy az én gondolataimban legalábbis szerepel, nagyon izgat az, hogy állatmesék 3 percben, erről fogunk majd Katalinnal beszélgetni, úgyhogy tessenek a zenét hallgatni, de ne távolról, hanem itt a közelben.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, örülünk annak, hogy kitartóan bennünket hallgatnak. Az érdekes emberekről szóló magazint hallgatják, és ebben Gerőné Jó Katalin a mai beszélgetőtársam. Hát ezek az állatmesék engem mindig izgattak. Olyan hihetetlen karaktereket jelenítenek meg benne az alkotók, vagy éppen a népmesékről is el lehet ezt mondani. Katalin állatmeséi kikről szólnak, és milyen karakterek, milyen tanulságos személyiségek jelennek meg ezekben a mesékben?
Hát ez a szintén egy pályázatra már említettem íródott, ahol felkértek, hogy 50 olyan állatmesét írjak kicsiknek, ami tényleg 3 percbe belefér, és így a szereplő gárda is nagyon változatos, a szartától kezdve a csacsiig, épp itt van előttem a könyv, szerepelnek, aztán kicsit a mai dolgokba is belenyúlva, szépségverseny, ugye hányszor hallunk, hogy különböző versenyeket rendeznek, ez is megihletett, hogy ki lesz a sztár. A meséknek mindig igyekeztem úgy összerakni, hogy valamilyen tanulsága legyen. Például fogadjon szót, ne engedjen be senkit. Van egy olyan mese, hogy kopogtatnak hozzájuk, és nem szabad beengedni. Vagy a béka, aki nem figyelt órán, és ez miatt aztán bajba került. Vagy Gönci, a kispocok, aki kicsit túl súlyos volt, sokat csúfolták, de vajon hogy segít rajta egy kisegér, és ezeknek nem kicsúfolni kell, hanem hogy hogyan tudunk segíteni. Tehát ezek a mesék, az óvda természetet, például ott sok-sok kis állatka elmegy kirándulni, és ismeretet is szereznek, levonja a tanítónéni, meg a gyerekek is, hogy miért nem szabad mindent megkóstolni az erdőben, letépkedni, vagy a tűzban, hogyan kell helyesen tüzet rakni. Itt a kis malacka, kutyus elmennek kirándulni, és bizony baj történik. Az egységben az erő, azok például ős erdei állatok, és hogyan fognak össze, és hogyan győzik le az ellenük támadó sakálokat. Aztán a hiú flamingó, aki színében megváltozik, és amikor belátja, hogy bizony kicsit önfelt volt, és segítséggel visszanyeri a szép rózsaszín színét. A veszélyes kalandba, hogy nem szabad elcsavarogni, nem szabad megnézni olyan helyeket egyedül a kis delfinek, bálnáknak, mert bizony beszorulhat, és ugyanez a gyerekeknél is, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk, ezek a mesék igazából átfordíthatók a számukra. Utána, amikor elolvassa a szülő, vagy a pedagógus, átbeszélhetik, hogy ez bizony helyes, helytelen, hogyan kell megoldani ezeket a problémákat. Úgyhogy az 50 állat mese az nagyon-nagyon tarka, van benne hullara, kisfóka, cápacili, kismackó, nyuszika, és egy mese van, ami elég sokan kedvelik, a kerekesszékkel a pályán. Ez pedig arról szól, hogy egy kis nyuszi balesetben kerekesszékbe kerül, és a többiek hogyan vonják vissza abba, hogy újra sportoljon, hogy ne adja fel, mert így is lehet sportolni. Tehát próbáltam mindenféle helyzetet, gyerekek számára fontos dolgokat ebbe a kis könyvbe belesűríteni.
És úgy gondolom, hogy sikerült is, legalábbis ez az utolsó gondolat, amit itt megfogalmazott. Ez engem arra vezet el, hogy nagyon érzékenyen nyúl ezekhez a kérdésekhez. Kedves Katalin, olvastam itt az internetes bemutatkozásába, hogy több díjat is kapott, de úgy gondolom, hogy minden díjnál fontosabb az, amikor a célközönség, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, a gyerekek jeleznek vissza valamit. Ők hogyan fogadják ezeket a meséket?
Ez nagyon változatos. Amikor mesedoktor voltam, kórházba kellett bemenni. Nagyon szerettem, hát ott az olyan megható, hogy sőt volt, hogy amikor a tanítványom feküdt épp az ágyon, nem is tudtam, hogy kórházba került egy volt tanítványom, és még ő is meghallgatta a kisebbeknek szóló mesét, és azok a csillogó szemek, a mosoly, amikor az ovis például odajön, odabújik, hogy mikor jössz hozzánk legközelebb, vagy az iskolában a gyerekek, hogy legközelebb melyik mesét szeretnék, ha feldolgoznánk, vagy eljátszanánk közösen, vagy elbáboznánk. Tehát azt gondolom, hogy az én fizetségem, idézőjelben, a gyerekek mosolya, szeretete és a csillogó szemek. Tehát ez mindennél többet ér.
Ugyanakkor a gyerekekről közhely számba megy, de mindannyian tudjuk ezt az alapvető igazságot, hogy rendkívül kritikusak. Ha valami tetszik nekik, akkor az tetszik, ha valami nem tetszik, az meg nem tetszik. De gondolom, hogy azért ebben a tetszésben, nem tetszésben jócskán benne van annak a személyisége, meg személyes szeretete, elfogadása, aki ezeket a meséket megalkotta, illetve felolvasta számokra. Kedves hallgatók, ismét egy pár perces zenei blokk következik, és utána néhány percre még visszatérünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket. Gerőjné Jó Katalinnal beszélgetünk, és hát nyakig lábolunk most már a mesék világában. Sok irányból közelítették meg régen is, meg ma is ezeket az alkotásokat. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy csak gyerekeknek szól a mese. Egyszer volt egy ilyen élményem, amikor az én gyermekeim kicsik voltak, hogy kezembe került egy könyv, amit úgy gondoltam, hogy nekik fogok felolvasni, aztán rájöttem, hogy ez a mese egy az egyben nekem szól. Azóta is ez a véleményem ezzel kapcsolatban, és nagyon-nagyon sok erő, és hát inkább így mondanám formáló erő rejtőzik a mesékben. Katalintól kérdezném, hogy mik a következő tervek? Tetszett említeni, hogy mindig a pályázatokra reagál, de úgy gondolom, hogy azokban sincs azért túlságosan hiány. Milyen mesék fognak születni az elkövetkezendő időszakban?
Hát vágyam, tervem az nagyon sok van. Nagyon sok mesém kívánkozik könyvbe, ami elkészült már, csak nem tudom még, hogy lesz a kiadása, a Nyugi Nejlonka néni. Ez egy kislányról szól, aki mindig jót akar, csak valósul el. Aztán elkészült már a sajtrablás a Tejföl utcában. Ez egerek és macskák harca. Al Capone, Cincone, különböző szereplők, akik egymással konfliktusba kerülnek.
Fantasztikus volt ez a cím.
Próbálkozunk. Az a baj, hogy hiába vannak pályázatok, a könyvkiadáshoz kevés van. Tehát a meséim általában így válogatásokban vannak benne. Saját mesekönyvem itt csak kettő van, de ez a Nyugi Nejlonka néni, ezt hát remélem, hogy sikeredik kiadatni valahogy, meg ezt a Tejtölutcás banditás mesekönyvet, ez már nagyobbaknak szól. És az a vágyam egyébként, hogy lehessek újra mesélni óvigva iskolákban, mert most hát ugye ez a helyzet miatt nem lehet, meg könyvtári napokon szoktam menni, mesélni, könyvet bemutatni. Tehát ezek most nagyon hiányoznak, és nekem ez a vágyam. Illetve, hogy van jó pár versem, ami most bekerült a Mesevonat című könyvbe, és önöknél többször hallható este, ebből mese, de versek is vannak benne, és kettőt nekem már annó megzenésítettek, és olyan jó lenne, ha itt is valaki egyszer rá mosolyogna a verseimre is megzenésíteni, tehát ilyen álmaim azok vannak. Egyébként a Napvilágon dolgozom, szerkesztő, alkotó szerkesztőként, és csak így visszautalva arra, hogy a felnőttek meg a mese, hogy ott is, amikor felteszek egy-egy mesét, hát szokták írni, hogy megmosolyogtatja őket, hogy milyen jól esik még felnőttnek is elmerülni ebben a mesevilágban.
Igen, vagyunk egy néhányan, akik képtelenek vagyunk felnőni. Hiába halad el fölöttünk az idő, és hát a mesékbe valahogy benne ragadunk. Hadd kérdezzem meg még, Katalin, hogy melyik korosztály az, amelyiknek a legszívesebben ír? Már úgy értem, hogy itt a gyerekek korcsoportjaira vonatkozik a kérdés.
Hát ez a 3 perces állatmese is 5 éves kortól, szerintem akkor már jobban értik ezeknek a mondani valóját, tehát az 5-9 éves korig szólók általában a meséim. És amikor, még azt hagyd mondjam el, hogy amikor tanítottam, és az, hogy milyenek kritikusak a gyerekek, és felolvastam egy-egy mesémet, vagy egy készülő mesét, akkor mindig mondták, hogy hát az nem jó, vagy azt, hogy valahogy másképp írjam. És annyira jó volt, hogy tényleg egyből visszajelzést kaptam arra, hogy na hát itt ezt még gondoljam át. Úgyhogy ezek nagyon jó érzés egyébként így a gyerekekkel. Meg hadd mondjam még el, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán több mesekönyv is fönt van tőlem, és érdemes bele-bele olvasgatni, akinek van ideje, kedve. És azért is itt van jó pár mesekönyv, mert sokan nem tehetik meg, hogy könyveket vesznek, mert általában a kultúrára szánt pénzeket veszik vissza az emberek. Itt viszont ingyen és bérmentve ezen az oldalon el lehet olvasni meséket, regényeket, hangos könyv van rajta. Ez egy nagyon-nagyon jó oldal, tudom mindenkinek ajánlani.
Katalin, egy kérdést a legvégén még hadd tegyek föl. Ha lenne egy olyan pályázat, vagy ne is beszéljünk pályázatról, hanem valaki megkérni arra, hogy ne 50, hanem egyetlen egy mesét írjon nekünk felnőtteknek. Most így hirtelen mi lenne a válasz arra, hogy mi lenne ennek a címe vagy a témája?
Hát nem tudom, élet írt a mesét. Nem tudom, így hirtelen. Azért ezt át kell gondolni, hogy a felnőtteknek miről szóljon a mese, vagy a megvalósult álom például.
Nem is rossz.
Hiszen álom nélkül, tervek nélkül nem vagyunk, nem? És akkor megvalósul egy álmunk, az viszont milyen nagyon jó.
Sokkal jobb, mint hogyha fölébredünk az álmokból. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Katalin, és örülök annak, hogy most már nem csak a meséket ismerjük, hanem azt a szemét is valamilyen formában, aki a mesék hátterében van, aki megálmodja és papírra veti őket. Köszönöm tehát a beszélgetést, és az életére, meg a munkájára nagyon-nagyon sok áldást kívánok a munkatársaim nevében is. Hallgatóktól is elbúcsúzunk, további szép napot, jó rádióhallgatást kívánunk, viszont hallásra!